Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó, szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Egy fantasztikus második körbeharangozóval készülünk mára nektek, kedves hallgatók, most, hogy én is hazajöttem itt a túrázgatásból, de hát ugye nyilván egy mérkőzés már lement a második körből, úgyhogy ott azért az elemzés része lesz már az első meccs is, illetve hát volt egy hetedik meccsünk, amit most külön nem beszélünk ki, de ugye, hogyha marad időnk, akkor ma mindenképpen a búcsúkra is sort kerítünk. Ha nem marad időnk, akkor amennyi búcsú belefér, annyi lesz, és így módon nyilván az Orlando Magic-et azért szeretném előre venni, ha már ez egy friss élmény, de elsősorban a második körös beharangozókkal kezdünk majd, és ehhez hívtunk egy vendéget, akit ti is, mi is nagyon kedvelünk, ő pedig nem más, mint Májár György, aki itt is van velünk. Szia Gyuri, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást ismét.
Szia Gyuri, én is üdvözöllek.
Mindenki arra vár, hogy belecsapjunk, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt az idő, hogy beszéljünk egy kicsit, mégpedig az Oklahoma City és a Dallas Mavericks párharcáról, amelyben hát a Dallas nem túl kedvező előjelekkel megy be, ugyanis Maxi Kleberről kiadtak egy ilyet, hogy 3 hét múlva vizsgálják, de az a sérülés, amivel 3 hét múlva vizsgálják, az azért teljesen valószínű ezen a ponton majd, hogy nem 100%, hogy az egész playoffról hiányozni fog Maxi. Hát ez alapból egy probléma, ugyanis Maxi playoff Maxiként így elő lett véve, és 4-es és 5-ös poszton is nagyon sokat hozzátett a Clippers legyőzéséhez, de ha mindez nem lenne elég, akkor Luka sem 100%, és bár a játékán csak egy faktorban látszik ez eddig, mégpedig a visszalépős tripláiban, amik abszolút nem ülnek, de ez épp elég ez az egy faktor, hogy borongósan láthassák a Dallas drukkerek az amúgy sem feltétlenül kirívó esélyeiket itt az Oklahoma City Thunder ellen, aztán nagyon kíváncsi leszek, hogy ezeken az akadályokon hogy tud majd átmenni a Dallas. De azért gyorsan tisztázzuk azt, hogy mi történt a két csapat között az alapszakaszban, Zoli.
3-1-en nyerte az OKC az alapszakasz párharcot, és egyébként azt akartam ezt mondani, hogy érdekes, de inkább vicces meccseket játszottak. Ugye az egyetlen Mavericks győzelem az egy ilyen majdnem 50 pontos, vagy talán 50 plusz pontos siker volt. Doncic egyébként két meccset kihagyott, és egy ilyen abszolút high scoring fest, tehát sok pontos mérkőzések jellemezték őket. Nem gondolom, hogy bármilyen szinten kiindulhatunk itt tényleg az alapszakaszból, annyi viszmajor faktor volt, hogy szerintem ennyit érdemes beszélni erről a részéről legalábbis.
Teljesen egyetértek. Beszéljünk akkor arról, hogy a Dallas és az Oklahoma City összevetésében mi az, ami a leginkább feltűnik neked, Gyuri, mi az, ami egyből ordít, hogy bármelyik edző is ezt ki kell, hogy használja.
Először kezdeném egy jó hírrel, mert hogy többféle hír van, érdekes egyébként, mert miután mondtad a 3 hetet rákerestem, mert én 2 hétre emlékeztem, és a legtöbb helyen azt írják, hogy reevaluated in 2 weeks, viszont most találtam tényleg, ahol 3 hét volt. Mindegy, én a 2 hetet több helyen láttam, ami szintén nem egy jó dolog, de azért jobb, mint a 3 hét, hogy majd meglátjuk. Maxi esetéről beszélünk, ugye? Nagyon-nagyon fontos, hogy Lukának összeálljon a triplája. Valószínűleg köze van a térdének ehhez, a térd sprain, nem tudom mi is a sprainnek a húzódás.
Rándulás.
Nem pontos a magyar megfelelő. Rándulás, igen. Szóval össze kell annak a dolognak állni, mert ez nem fog beleférni az OKC ellen. Hát 100-szor rosszabb meccsáp, ugye, mint a Clippers. Nem is tudom, hol hallottam talán a Dunk Domb, hogy a Clippers Gletscher tempójú csapatként viszonyították az OKC-hez képest, tehát itt lesz futkározás bőven. És ugye a Dallasnak itt minden szinten fel kell vennie a tempót egy ilyen lassabb 6 meccses széria után, mert az OKC még szerzett kosarak után is valószínűleg nyomni fogja a tempót. De hát ezerféle szempontból meg lehetne ezt vizsgálni, nem tudom, hogy honnan nézzük, mert nagyon finom meccsapok is vannak, akár majd a Dort-Luka meccsapokat nézzük, akár azt, hogy ugye fogja Shea-t, és rengetegféle szempontból lehetne nézni, nem tudom, mi az, ami milyen szempontból kezdjük.
Hát én azt javaslom akkor, és dobom is Zolinak a szót, hogy nézzük meg azt, hogy az Oklahoma City betörésekre, egyegyezésekre, illetve ghost skinekre alapuló játékát szerinted a Dallasnak megvannak az eszközei, hogy lefogják, különösen úgy, hogy a Rim Protector centert, hát Max Gidin lehet bújtatni, de ezt ugye nagyon könnyen tudja orvosolni Degno, és őt ismerve az első pillanatban fogja is, hogyha ez problémát jelent.
Igen, itt a nagyon érdekes kérdés az lesz, hogy az egyetlen olyan igazi matchup előnyét a Mavericksnek, ami matchup előny lehet, az ugye a center méret és a lepattanózás, ami egyébként az OKC-nek nem igazi nagy gyengesség a lepattanózás, de ha mégis valamiben bele lehet kötni, akkor az ez a faktor. Tehát nem kiemelkedően jó lepattanozó csapat. Itt lehet tényleg talán fogást találni rajtuk, viszont ugye a másik oldalon pedig ez már csak hátrány lehet, mert ugye hát azért Lively is és Gafford is inkább dropban jók, bár egyébként hogyha kifejezetten a drop centereket nézzük, amik hát kb. Az összes hét láb magas center a ligában, legyünk őszinték, vagy az ahhoz közeliek, ahhoz képest ők egyébként kifejezetten jól mozognak, de hát az OKC egy nagyon-nagyon fiatal és nagyon-nagyon atletikus csapat, tehát ellenük igazából azt gondolom, hogy azért lehet, hogy egy peak Kevin Garnett is megszenvedne ugye magasként és hétláb magasként, hogy kiérjen ezekre az actionokra. Kérdés, hogy melyik faktor lesz az erősebb. Nyilván ehhez az is kell, vagy kellene, hogy az OKC ne dobja szét a Mavericks-et. Ebben ők nagyon erősek egyébként, a liga egyik, hanem a legjobb tripla dobó csapata, ugye százalékosan talán ők a legjobbak. Nyilván volumen és százalék kombináció van, azért a Celtics-et nem lehet letaszítani a legmagasabb fokozatáról a dobogónak. Nyilván, ahogy mondhatok, Doncic is nagyon nagy kérdőjel, de egyébként, amit a Mavericks az első körben mutatott védekezésben, az kifejezetten pozitív. Jól védték a pick and roll-t, jól mozogtak a pick and roll ellen, nyilván Doncic és Irvinget külön ki kell emelni. Szerintem soha nem játszottak még ilyen védekezés, mint ebben a párharcban. Nem biztos, hogy ez persze az OKC ellen elég lesz, és az OKC pedig, hogyha mélységet nézünk, és összességében talentet legalábbis mondjuk 2 és 6 között, vagy 2 és 7 között, akkor szerintem egyértelműen a tehetségesebb csapat, és hát vannak, akik érvelnek amellett, hogy Shea akár egy jobb játékos, mint Doncic. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, de nyilvánvalóan, hogyha sérül Doncic, akkor itt simán elképzelhető, hogy az 1-1, tehát az első opciók közötti összehasonlítást is esetleg megnyerhet, és hát, hogyha így történne, akkor nehezen látnám azt a kimenetet, ami a Mavericksnek kedvező lehet.
Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy fogja meg a Dallas akár Shai Gilgeous Alexandert, nem mintha nagyon meg lehetne, akár Jalen Williams betöréseit, akár azt, hogy náluk ugye az van, hogy a második szándékból is olyan játékosok vannak, akik le tudják ütni a labdát nagyon kevés kivétellel. Mert ugye érdekes lenne azt mondani, hogy jaj, hát majd Derrick Jones Jr.-t rárakjuk. Nyilván messze a legjobb védője a Dallasnak Shai-re. Tehát egy hosszú, ahhoz képest magas, labdáson jól védekező játékos, aki atletikus is, tehát ez az, amit Shai-re így el tud az ember képzelni. Csak az a probléma, hogy ugye a Thundernek a játékában, ami tele van ezekkel a ghost screenekkel, vagyis hogy egyszerűen azt mondják, hogy 1-es-2-es vagy 1-es-3-as screenek, és oda megy Jalen Williams, de mielőtt még megcsinálnák a pick and roll-t, Jalen Williams leválik, vagy poppol, vagy roller, teljesen mindegy. Ezt ugye azért csinálja egy kicsit a Thunder, mert hogy rákényszerítsék a csapatokat egyrészt, hogy switcheljenek, de másrészt pedig, hogy ezt a switchet is meg lehet támadni, hogy nem tud switchelni akkor, hogyha az, akiről le kéne váltanod, hirtelen elmozog. Most ezt nagyon egyszerűen fogalmazva mondtam végig, de ugye gyakorlatilag az OKC-nek a támadójátéka erre épül. Az, hogy most itt Derrick Jones Jr. rajta tud-e egyáltalán maradni, reális-e azt várni, hogy rajta tud maradni Shai Gilgeous Alexanderen, ez már is egy kérdés, és egy olyan kérdés, amit szerintem úgy kell megválaszolnunk, hogy nem reális, főleg nem az egész szériában, és főleg nem végig. És hogyha ez így van, akkor a Zoli által említett védekezése Doncicnak és Irvingnek még fontosabb lesz, csak én nekem az a problémám, hogy egyikük sem alkalmas arra, hogy akár Shai Gilgeous Alexanderen, akár Jalen Williamsen védekezzen, de főleg Shai-en.
Még Williamsen szerintem igen, mert William, de ugye Shai-nek a labdakezelése egyszerűen advanced, szó jut eszembe, túlságosan előrehaladott, túlságosan jó ahhoz, hogy igazán rajta tudjanak maradni. Tehát Harden, aki ellen egyébként ragyogóban játszott, ugye Luka általában védekezés, nem mindegyik meccsen, Gyuri pont írt az egyik mérkőzés, összem az volt a Game 4-ra, a negyedik meccs, amikor ott tényleg ott nagyon rosszul nézett ki Doncic csak a térde, és ott a utolsó negyedben ugye nagyon ott hagyták egy szigeten ugye Harden ellen, aki dobott, vagy nem tudom, 5-6 flótert ebből. Williams nem ennyire kreatív labdakezelő, őt talán valamivel jobban lehet levédekezni, mert Shea gyakorlatilag tényleg akármeddig életben tartja a labda vezetését, és addig keresi a helyzetet, amíg vagy nem tud faltot kiarcolni, vagy nincs ott egy jó dobó helyzet. Tehát ez nyilvánvalóan problémás lesz, és nincs erre egyszerű válasz, tehát Shea valószínűleg egy nagyon produktív szériát fog hozni. Érdekes lesz egyébként megfordítva is, tehát van még egy matchup előny a Mavericksnél, az OKC adja fel gyakorlatilag, és szándékosan ők úgy védik ugye a pick and roll-t, hogy drobban csettel, és feladják gyakorlatilag a sarok triplát. A Mavs pedig a ligában a legtöbb sarok triplát dobja, tehát itt lehet egy érdekes matchup előny, mert a Doncsicsnál jobban senki nem tudja meglőni ezeket a passzokat a sarokba, csak ugye hát ott sem mindegy, hogy mondjuk van egy DJJ, aki üresen dob majd rá, vagy egy Josh Green, aki egyébként a boxscore statjai ellenére szerintem kiválóan játszott a Clippers ellen, főleg az utolsó, vagy inkább a párharc második szakaszában, vagy ugye ott marad majd PJ, akinek egy jó triplázó meccs volt az első körben a hatból, szóval igen, tehát jelen pillanatban, ami
jó, hát szerintem... A továbbjutáshoz egyértelmű, hogy be kell dobni.
Igen, ez, ahogy így beszélgetünk, egyre több olyan kulcs dolog van, ami alapján azért kirajzolódik, hogy nem a Mavericks tartjuk a párharc esélyesének, azt gondolom.
Igen, és itt fáj főleg Maxi kiesése, mert ugye abszolút nem lehet így csetet kihúzni a gyűrű alól, mert sajnos ugye se Lively, se Gafford még a sarok triplákat sem valószínűleg most fogják elkezdeni, mondjuk Lively-ben szerintem hosszabb távon talán lehet ezt majd, tehát az még 2-3 év. Úgyhogy ez így fájni fog. Egyébként még az elejére visszatérve, amit mondtátok, ugye, hogy ugye ez valamilyen szinten sokat el fog mondani majd ugye Luka meg Shea megítéléséről, legalábbis narratívában mindenképpen. Érdekes, hogy ilyen up and coming sztárnak tűnik Shea Luka mellett, holott ugye Luka egy évvel fiatalabb, vagy hát majdnem egy évvel.
Igen, idősebb Shea. Igen.
Ez ilyen külön érdekesség. De hát persze ettől függetlenül még lehet fejlődés Shea-ben, de ugyanígy lehet Lukában is, tehát pont ez az érdekes. És ugye ebben a korban, de az, hogy és az, hogy Derrick Jones Jr. fogja fogni Shea-t, az jó lesz, mert akkor rögtön visszafele is valószínűleg ugyanígy fog működni a dolog, tehát Shea pedig őt fogja fogni, de Zolitán, te is említetted egyszerű, nagyon underrated volt az első szériával, főleg amikor már teljesen összeszedte magát Josh Green, főleg ugye energy, támadó lepattanózás, fizikalitás terén. Hát nem akarom már, én már sokszor bántottam Tim Hardaway Jr.-t, de meg ne lássam ebben a párharcba. Tehát, hogyha esetleg meggyógyulna, akkor valaki lök jel a lépcsőn, de csak úgy kicsit, hogy ez is súlyos baj ne legyen. Mert ez a védekezési összhang, amit ugye Derrick Jones Jr., PJ Washington, meg Josh Green hoz ugye 2-4-es posztig, ez olyan örömnézni, és nem láttam ilyet a Dallas-tól az elmúlt 5-6 évben így összeállva. Nyilván összeállt azért a Bullock Finney Smith történet is, de nem volt mellé egy ilyen fizikális 3-as-4-es, mint PJ Washington, tehát így ők hárman kiegészülve bomba, és ugye én nagyon bízom azért Exumba is, hogy egy icipicit nagyobb szerepet tud kapni, inkább ő. Tök mindegy, hogyha Tim Hardaway Jr.-nak lenne egy jó meccse mondjuk, ahol tényleg bedob 5-6 triplát, de mellé lenne legalább 3 fos, ahol ének áll a hajam, hogy miatt esik szét a védekezés, ami iszonyú fontos, rengeteg ripple effekt van, tehát ilyen tovább gyűröző effekt, hogyha van egy ilyen szétesett védekezés, elkedvetlenít egy a többieket, és hosszan sorolhatnám, tehát nem fér bele sajnos Tim Hardaway, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez kid is így látja.
Igen, és azért itt az is nagyon fontos, hogy az OKC a Dallas nagy sajnálatára egy baromi alkalmas csapat arra, hogy meccsapokat is támadjon, és közben minden ilyen elcsúszást is megtámadjon, tehát ez a játék ez nyilván erre épül, hogy alapból itt nagyon erős lesz a matchup hunting, de közben meg, hogyha valaki elcsúszik, akkor azért ők, mint Zoli említette, idén jó triplázó csapattá váltak, és körbe tudják adogatni, be fogják ezeket dobni. Amikor nem dobják be, akkor láthatunk olyan meccseket, mint az első meccs volt a New Orleans Pelicans ellen, csak hogy hát azt az a meccset például nem tudta megnyerni a New Orleans, ami talán itt nem biztos, hogy így lesz. Tehát szerintem egy szoros végjátékban a Dallasnak olyan shot creator-ei vannak, szép magyar szóval, olyan kőből is vizet akasztó dobói, hogy ezért nem biztos, hogy a szoros meccseken feltétlenül az OKC-re fogadnék, de a Dallasnál két olyan meccs is volt a Clippers elleni szériában is, ahol azért relatíve szétestek, és nem, egyszerűen keménységben.
Volt két borzasztó negyed. Tehát,
igen, vagy fél idő az első mérkőzés igen. nézve. De igen, tehát hogy itt azt mondanám, hogy ezek itt nem, hogy nem férnek bele, mert a Clippers ez lassan játszó, lassan támadó csapat, nem fog kiépíteni 15-20 pontos előnyt, az OKC viszont szó nélkül. És én nem gondolom, hogy nem lesz ilyen. Tehát, hogy az a problémám, hogy a Dallasnak végig a maximum keménységen kellene játszani ahhoz, hogy legalább egy kicsit lassítani tudja a Thundert, és hogyha ez nem történik, ja, meg az automatikus vereség.
A OKC-nek egyébként eddig nem jó a támadójátéka, tehát a nyilván kicsi minta, de védekezésben nagyon extrák voltak a Pelicans ellen, nyilván Zion nélküli Pelszt könnyebb is ott levédeni, de egyébként azért látszik még rajtuk, vagy legalábbis az első körben látszódott az, hogy a kiegészítő emberek azért érezték a tétet, érezték a playoffot, és egyébként Shea sem volt kiemelkedő a söprés ellenére. Szóval ez is érdekes lesz majd, hogy igen, mennyire nyugszanak meg fiatal csapatként.
Igen, tehát kicsit néha minden irányba túl tudnak lőni az emberek, túl tudnak lendülni, ugye, hogy most ugye elájulunk az OKC-től nagyon-nagyon jók, és ahogy én hallottam, ugye a legtöbb helyen őket is hozzák ki ugye esélyesnek, de azért én szerintem nem volt még rendes teszt előttük, tehát ez a Zion nélküli Pelz, ez minden volt, csak levérdemi, és ugye két dolgot akartam még mondani, hogy Tim Hardaway Jr-tól nagyon tartok, Isten mentse meg tőle, viszont akitől nem tartok annyira, az a régi, levakarhatatlan, eltüntethetetlen, atomháborút is túlélő barátunk, Dwight Powell, akit én egyáltalán nem félek, hogyha be kéne veti 10-12 percre, mert ki van pihenve, az ő energiája az pont ennyire van kalibrálva most már ilyen 10 percekre, de szerintem arra bevethető lesz, ha például a Fili egy ilyen cserecenterért a Mória fél karját odaadta volna, mert vicc volt ugye Reed-nek a szenvedését. Illetve a másik, hogy ugye Dortot én is nagyon dicsértem Ingram ellen, de ez nagyon más kávéház lesz ugye Luka ellen, mert Dortot lehetett a fizikalitással zavarni, Luka pedig azt nagyon szereti, és igen, Ingramet, bocsánat, a Dort tudta ugye Ingramet a fizikai játékkal, kicsit lögdösődéssel idegesíteni. Lukát inkább szerintem a length-el lehetne, tehát Dortnak azért nagyobb problémái lesznek sokkal Lukával, mint ami Ingrammel volt.
Én még csak akartam hozzátenni, ugye említetted, hogy nem kell feltétlenül elájulni a Thundertől. Én abszolút el vagyok álljóval a Thundertől, ami a közép hosszú távú és a hosszú távú potenciáljukat illeti. Én többször leírtam, hogy szerintem dinasztia csapat lehet belőlük, ha minden jól alakul.
Igen, én csak annyit beszéltem, hogy nem sokat tudunk meg
ebből. Igen, csak én meg csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem még nem most kezdődik el feltétlenül még az a dinasztia, és ezzel nem azt mondom természetesen, hogy mondjuk a Mavericks esélyes ebbe a párharcba, mert nem, de lehet, hogy közelebb lehet annál a párharc, mint amit egyébként a matchupok lebontása mondana.
Mavericksnek a nagyon-nagyon fontos dolog lesz, és nyilván ebbe is segített volna a Kleber is pályán tud lenni, de hogy pattanózásban felülmúlja az ellenfelét, illetve ahogy említettétek, hogy lesz, akiről lesegíthet majd az OKC, hogy bent tartsa a Holmgren-et a palánk közelében, és ezért ezeket az üres, véletlenül üres saroktiplákat majd be kell dobni. Ugyanakkor nyilván a másik oldalról, tehát sokkal több a matchup előnye az OKC-nek, az OKC támadó játékára nem tűnik alkalmasnak a Dallas védekezése, sokkal jobban le tudják bontani az egy-egy gyengeségeket is, és ami a legfontosabb, hogy igen, mondhatjuk, hogy nem volt kiemelkedő az OKC Thunder támadó játék az első körben, de a Pelicans jól védekezett. Pelicans egy jól védekező csapat, amelyik szerintem megtett mindent védekezésben, amit el lehet követni. Ez
igen, kérdés, hogy elhiszed a Mavericks-et, ugye a Mavericks a number one defense gyakorlatilag a csere után óta, vagy február óta, és igazából az első körben nem feltétlenül csináltak olyat, ami abba az irányba kéne, hogy elvigyen minket, hogy nem hisszük el. Tehát ha elhisszük, akkor nyilván minden alapvetően más, meglátjuk.
Azt, hogy ők milyen védekezés a rájátszásban, azt úgy tudnám leírni, hogy ők egyszerűen egy kemény és jó egy-egy védő csapat lettek, de a Clippers nem tudta kihasználni a védekezésben a gyengeségeiket, tehát megmaradtak a védekezésben azért gyengeségek, én úgy gondolom. A Mavericksnél.
Biztosan maradtak gyengeségek, tehát az egyértelmű, hogy nem a Mavericks, főleg, hogy van egy ilyen Timberwolves, tehát nyilván én is azt mondom azzal, hogy a Mavericks-et akár oda kell venni mondjuk a top 3 védőcsapat közé, csak azt mondom, hogy kicsit még az elemzésekben, meg a mi elemzésünkben is benne van az, hogy még mindig nem feltétlenül hisszük el azt, hogy a Mavericks egy nagyon jó védőcsapattá vált, még ha nem is, nyilvánvalóan nem is elit védőcsapattá, és ez is azért rányomja kicsit a bélyeget arra, és aztán lehet, hogy beigazolódik az, hogy jogos volt ez a dolog, hogy nem hittük még el őket, és majd lehet, hogy kiderül ebben a második körben. Csak ezt akartam ezzel mondani, hogy mint hogy a Denver Nuggets-ot abszolút nem hittük el, ha emlékszel tavaly a védekezésüket, ugyanebben a fázisban vagyunk a Mavericksnél, és persze nem biztos, hogy a Mavericks aztán erre rá tud cáfolni, erre a szkepticizmusra.
Konkrétan azt nem látom magam előtt egyszerűen, amikor Jalen Williams mondjuk belöki egészen a palánkig, mármint ezt látom Kyrie Irvinget, vagy amikor a térsérüléssel lassuló Luka megpróbál Shai Alexander előtt maradni, tehát hogy itt speciálisan meccsapokat látok, ami egyszerűen rossz a Dallasnak, és ez az, amiért én kevésbé tudok hinni abban, hogy annyira jó védőcsapat, mint amennyire a lassú és egyébként lassabb ballhandlerekkel rendelkező Clippers ellen ez megmutatkozott. Gyuri, nem tudom, van-e még bármi esetleg a párharchoz?
Hát egy X-faktor van még, amitől viszont tényleg tartok, mert ha az megtörténik, az nagy baj, az pedig az, hogyha Giddy bedobja a tripláit, mert az utolsó két meccsen bedobta. És ugye nála is elfelejtik néha, hogy még csak 21 éves, tehát mindig van benne fejlődési potenciál, ez a szezonban inkább nem dobta, mint bedobta, de ez kihozta 50%-os triplázással ezt a 4 meccset, hát ha ez így marad, az nagy baj a Dallasnak.
Szerintem az se, tehát abban se szakad bele az OKC, ha nem marad így, mert behozzák Isaiah Joe-t vagy Aaron Wiggins-t, és majd ők bedobják. Szóval, hogy én nagyon sokat látok így az Oklahoma City mélységébe ilyen szempontból, tehát azért ők atletikus, playoff képes védekezéssel rendelkező játékosokat is be tudnak akár hozni a padról. Isaiah Joe védekezése is ég és föld ahhoz képest, hogy milyen volt két éve mellesleg. Na mindegy, ezt majd ha egyszer elbúcsúzunk az OKC-től, akarom mondani, de tippeljünk.
Jó, azért itt a playoff rutinok azért számítanak néha, tehát bedobálhatunk persze ilyen Wigginseket, meg Kayson Wallace-okat, meg Isaiah Joe-kat, de azért szerintem a playoff második körbe azért már elég sok embernek megremeg a keze.
És szerinted mennyire fog megremegni az OKC fiataljainak a keze? Gyuri, mit tippelsz erre a párharcra?
Mavs in 7.
Oké, Zoli?
Én OKC in 7, és így Gábor nyugodt szívvel betippelti az OKC in 6 dolgot.
Nem, mert szerintem vagy 4-1 lesz. 4-1 lesz, tehát 5 meccsen fog tovább jutni az OKC. Én nem gondolom azt ráadásul, hogy Lukát egészségesnek fogjuk látni. Ez nem olyan sérülés, amiből csak úgy 4 nap pihenéssel meg lehet gyógyulni. Ahogy említettétek, ez például a tripláiban, hogyha nem. Tehát ha az nem jön össze, hogy a periméteren dropvédekezés ellen triplákat tud a labdás is dobni, akkor azért nagy bajba lesznek támadásba is szerintem.
Igen, az 5 meccs meglepne, de nem sokkal.
Egyébként kevesebben is kéne kicsit rádobnia, mert itt ugye nem lesz ilyen zubacos, meg plumlis ellenfél, tehát kevesebb lehetősége lesz rá. Nyilván azt bírni kell fizikálisan, hogy többet megy be. Meglátjuk, hogy bírja.
Jó, akkor viszont beszélgessünk egy kicsit keleti párharcunkról, ami az első és a, hát végül is ugyanúgy, vagyis itt a negyedik ellen lesz, ez pedig a Boston, hát gyakorlatilag egy várhatóan fáradt Cleveland ellen kezdi meg majd a szériát, és akkor Zoli, kérlek, hogy mondd el nekünk, hogy mi történt itt az alapszakaszban, mert ugye ez nagyon érdekes, hogy 7. meccs előtt admin chaten is, és tényleg sokan beszélgettük azt, hogy ha azt várjuk, hogy esetleg a Bostonnak legalább egy kicsit valaki megnehezítse a dolgát, és ugye van egy pár Boston drukkerünk is az adminok között, mindannyian azt mondtuk, hogy akkor ez inkább az Orlando lehet, mert ők tényleg tudnak így végig switchelve egytől ötig védekezni, tehát azt a védekezést, ami egyáltalán lassíthatja egy kicsit a Bostont. Viszont a Cleveland Cavaliers az nem annyira képes erre, ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy az alapszakaszban ezt kijöttem, mert bevallom őszintén ezt pont meg se néztem.
De valamennyire kijött, 2-1-re nyerte a Celtics az alapszakasz párharcot, egyébként pont azt az egy meccset nyerte meg a Cleveland, ahol nem volt Mitchell, úgyhogy ez egy ilyen érdekesség. Alapvetően, amit ugye az admin chatben latogattunk, hogy igen, hogyha a védő oldalt nézed, akkor a Magic az jobban fel van szerelve a Celtics játék stílusa ellen, de nyilván, hogyha megfordítjuk a Magicnek, meg nincsen se olyan támadójátékos, se olyan játékos, mint Mitchell, aki esetleg, ha tényleg egy ilyen űrpárharcot hozna, akkor jelentheti a mérleg nyelvét, de alapvetően nagyon nem jó matchup a Celtics a Cavaliersnek, és ebben mindjárt belemegyünk.
Ezzel a gondolattal menjünk is bele ebbe a párharcba. Nyilván ezt nem tudjuk olyan sokáig elemezni, ugyanis már talentre is, de matchup hátrányokra is eléggé felborul a dolog, de minden esetre kezdjük azzal, hogy Jarrett Allen sérülése várhatólag nem úgy javul majd, mert felemelni se tudja a kezét, ami egy centernél ugye érthetően probléma, hogy láthatjuk őt túl hamar. Tehát, hogy lehet, hogy pályára lép Jarrett Allen ebben a párharcban, de hogy az nem az első két meccsen lesz, az ezen a ponton valószínű, és a másik pedig az, hogy van egy olyan hátránya a Cleveland Cavaliersnek, ami egyszerűen a Boston ellen senkinek nem fér bele, az pedig az, hogy vannak védekezésben egyenként is gyenge pontjai, és nem is igazán switchable ez a csapat. Ezt nem tudják gyakorlatilag kiavítani, mert hogyha belegondolunk, akkor, hogyha nincsen Jarrett Allen, akkor persze mondhatjuk Mobley van centerbe, és őt lehet switchelni, de akkor meg be kell rakni egy George Nienget, vagy mit tudom én, egy Sam Merrill, tehát, hogy nem lehet végig Caris LeVert-tel, meg Strasszal 3-as-4-esben játszani, hát azt Tatumék meg fogják enni, hát sokkal nagyobbak, erősebbek. Szóval, hogy már kapásból nem tud egy olyan ötöst felállítani valójában a Cleveland a párharc elején, ami védekezésben legalább kicsit lassíthatná a Bostont. Nekem ez egy ilyen nagyon nagy problémám, mert innentől nem tudom, mibe kapaszkodik majd a Cavs.
Hát itt igazából két fontos emberem múlik ez szerintem, hogy ki mennyire tudja, egyrészt mennyire tudja Garland összeszedni magát, de ami ennél sokkal fontosabb, az most egy ilyen, az, hogy egyáltalán érdemi párlasz legyen, és ne 4-0, az Moblin fog múlni, tehát neki ilyen 40 perceket kell itt játszania, és meglátjuk, hogy fogja bírni. Nyilván senki nem akar ilyenre számítani, de arra azért lehet, hogy Horfordra nagyon kell vigyázni, és tényleg őt ilyen 20 percnél többet nem szabad játszatni, és akkor ugye ott van egy Tillman, vagy egy Cornet, hogy ők Tillman-Cornet páros tud-e érdemileg hozzátenni, de hát kicsit szomorú azért elemezni ezt a párharcot, őszintén szóval én a Clevelandben már az Orlando ellen sem bíztam. De itt mintha egy icipici összhangot találtak volna, most nem akarok mélyebben belemenni a Cleveland lelki világába, de nekem ez a csapat egész évben úgy tűnt, hogy nem állt össze soha. Tehát így van Mitchell, aki ilyen kawaii-szerű zsoldos profi, és pláne ugye ez az 50 pontos meccsen, amikor borzasztó volt nézni, nem tudom, láttad azt a negyedik negyedet, hogy az összes pontot ő dobta, de mondjuk igen, az összes rádobást is. Tehát ez így, még ha meg is nyered a meccset, ez nagyon-nagyon rossz szóban. Tehát ez kicsit ellensúlyozta az, hogy most a hetedik meccsen, amikor Garland kiadta a 877. dobását, és ugye Mitchell leosztásából volt, azt az első, és ott egy kiadott egy saroktriplát, aztán rögtön utána visszatámadó lepattanó oda rakta neki újra, másodszor biztos Mitchell volt, és bedobta végre, aztán nagyon nagy ölelés volt, szerelmeskedés, puszilgatás. Talán egy icipicit összeáll a csapat, de hát, hogyha tényleg nincsenek összhangban, és nem csapatként játszanak, hanem megint Mitchell nézik, hogy majd valamit csináljon, hát akkor ez egy 4-0.
Porzingis hiánya nyilván a Celticsnek abba szólhat bele, hogyha valahogy el tud jutni a gyűrűhöz a Cavs. Nyilván ilyen periméter sor ellen ez nem lesz könnyű, és Mitchell mellesleg itt sérült térdel dobálja, vagy nem jó térdel dobálja az ötveneket, szóval ez is egy külön vicc, hogy azt mondtuk, hogy ha Mitchellnek nem lesz jó a térde, akkor akár a Magic ellen se lesz esélyük, de Mitchell egészen fantasztikusan valahogy így áthalad ezen az akadályon eddig. Azt legalább nem mondhatjuk, hogy még az Orlandónál is jobb védekezést várhatunk Mitchell ellen, mert ha valamit tud az Orlando, akkor az, hogy nagyon jó védőt pakol Mitchellre, és egyébként a betöréseket is jó védi. És ehhez képest viszont az Orlando gyűrűvédése az lehet, hogy jobb is, mint a Porzingis nélküli Celticsnél. Tehát, ha valamiben bízhat a Cavs, mert bocsánat, hogy erről az oldalról fogom, meg csak annyira egyértelműek az erőviszonyok, hogy itt talán innen érdemesebb vizsgálni, elnézést a Celtics drukkerektől. Szóval, hogy ha valamit lehet, hogy valamiben kapaszkodhat a Cavs, akkor az, hogyha a Mitchell ilyen körülmények között a Magic ellen mondjuk tudott legalább ő maga hatékony lenni, és ez a hatékonyság nem volt, nem verdeste az egeket, azért azt tegyük hozzá, de hogy legalább úgy szállítani a pontokat, akkor a Porzingis elleni mondjuk sok elzárással dolgozva a Porzingis elleni Celtics ellen is elképzelhető az, hogy mondjuk legalább Mitchell a hátára tudja venni a csapatot. Csak ugye ott a másik oldal is. És a Cleveland alkalmas
bizonyos... Az is nagyon rossz fejlője, tudod, a triplája, szétesett triplája.
Igen, meg hát szóval ehhez például kell a térd, hogy a távoli dobásokat bedobd, de a másik problémám az, hogy én szó nélkül a gyűrűt támadnám, ahogy csak tudom most a Boston ellen. A másik problémám az, hogy ott a másik oldal, és Zoli is egy fél mondatban ezt már megemlítette, de most itt én is ugye mondtam, hogy tudsz majd Celtics lassító line-upokat felrakni. Hát hogyha most váltani kell, és akkor ott marad Garland mondjuk Jaylen Brown-nal szemben. Jaylen Brown megeszi, felfalja, bezsákolja Garlandot is a gyűrűbe a labda mellett. Tehát, hogy, és akkor itt jön az, hogy akkor viszont kell majd coverage-eket alkalmazni, kell majd besegíteni, Moblit valahogy vissza kell vonni időnként a gyűrűhöz, aki egyébként centerként baromi jó gyűrűvédő, ezt most megmutatta az Orlando ellen is, szóval nem áll neki rosszul, hogy center, csak például elveszíti a Cavs azt a egyetlen talán versenyelőnyét, ami lenne, hogy esetleg szétpattanozzák a Celtics-t. Mert meg kell próbálni, de így nem fog menni, hogy Mobley a centered, és a négyesed meg mondjuk, ne adj Isten, Strass, vagy LeVert, vagy bárkit nevezzünk is annak, Niang, tehát ez így nem fog menni. És ez, hatalmas probléma, hogy szerintem védekezni se tudnak majd, és lepattanózni se, jelen állás szerint a Cleveland, és ez már akkor a hátrány, nem tudom, Zoli egyetért össze, amit kapásból egyszerűen nem lehet felülmúlni, vagy kijavítani.
Abszolút egyetértek, és egyébként itt hatalmas probléma, hogy Dean Wade sincsen, nem tudom most, hogy mi az ő státusza, de ő neki egyébként volt egy elképesztő meccse idén a Celtics ellen, és egyébként pont olyan típusú játékos, aki a J.A.-k ellen kellene. Szóval nagyon vékony lett így ez a frontcourt, és hát ugye tényleg az egyetlen bármilyen szinten is várható, és az se lett volna biztos, de legalább valamilyen szinten megjósolható, minimális előny lehetett volna a frontcourt méret, így, hogy ellen nem játszik, így gyakorlatilag ez is megy a kukába. Lehet, hogy a harmadik meccsre visszatér, de alapvetően nem nagyon tudok olyan védekező meccsapokat a Kev szemszögéből, ahol tudnának bármit csinálni ezzel. Megfordítva meg tényleg a lehetőségek teljes tárháza. Tehát konkrétan Tatumot simán rárakhatod Mobley-ra, Brown is tud védekezni Mobley, ha éppen arra gondolnak, hogy Mobley majd most bekeményít és méretbeli fölényét megpróbálja kihasználni.
Hát és sőt, gondolj abba is bele, Zoli. Gondolj abba is bele, Zoli, hogy a Horfordot meg akár, hogyha egy ilyen pre-switch-el mondjuk más fogja, akkor nyugodtan el lehet bújtatni a tripla dobókon, vagy szóval,
abszolút, hogy... pont, hogy igen, és hogy Horfordot ráadásul úgy is tudod játszatni, mivel hogy 1-től 4-ig fenn van, mindenki úgy tud cserélgetni, ahogy csak szeretne. Tehát, hogy még nem nagyon tudod Horfordot cselekergetni, és az a durva, hogy még a végén kiderülhet az, hogy méret erőnybe lehet majd a Celtics Horforddal, meg lepattanozás lenni, ami nyilvánvalóan akkor már tényleg arról beszélgetünk, hogy söplés vagy ott meg.
Szerintem így is erről beszélgetünk. Gyuri, van-e bármi még erről a párharcról neked?
Nem sok érdemi sajnos, elég rosszul néz ki.
Akkor tippelj.
Szurkoltam az Orlandónak, nyilván az is vicc lett volna, de az Orlandó legalább le tudta volna szerintem őket rángatni a sárba, és akkor ilyen 88-87 pontos meccsekkel lehetett volna verekedni. De hát ez... Na, adok egy izét, ilyen gentleman sweep-es 4-1-et.
Zoli, te belátod azt az egy meccset?
Nem, most azon gondolkodtam, hogy Mitchell hoz egy 50 pontos meccset, és hogy de nem, szerintem egy ilyen meccset is valahogy meg tudna nyerni a Celtics, tehát olyan szintű meccsap előnyök vannak, hogy még az egy OKC Memphis képest is gyakorlatilag csak előnyök vannak, úgyhogy 4-0.
Sok Celtics drukker véleményét és belső félelmeit tükrözve mondom azt, hogy a Celtics egyszerűen el tud balszkodni egy meccset, képesek rá, és ez meg is fog történni. Én is 4-1-et tippelek, de az a helyzet, hogy az eszem azért azt mondja, hogy ez 4-0 lesz. Ne azzal induljunk, hogy mi történt az alapszakaszban, de mi történt az első meccsen a Denver és a Minnesota ütközetében. Zoli?
Érdekes mérkőzés volt egyébként, mert nagyon hagyták a bírók a fizikális játékot, ami alapvetően a Timberwolvesnak kedvez, de ugyanakkor meg a Denver oda tudott térni a büntetővonalra többször meglepően jó játékhívások után. A problémájuk az, a legfőbb problémája az volt a Denvernek ezen a meccsen. Kettő ebben a play-offban, az egyik az egy konstans dolog, ami nem nagyon tudsz változtatni, hogy sokkal produktívabb volt természetesen a Minnesota kispadja. És ha egy játékos kéne kiemelni, nyilván Anten túl, akiről majd beszélgetünk, mert ő egy nagyon érdekes, talán a legérdekesebb kérdése ennek a playoffnak, hogy most akkor amit látunk, az most a valóság-e vagy nem is, majd ehhez hoztam statisztikákat is. De a másik az, hogy, és ugye ez a pad, és ez a játékos Naz Reid volt, aki pontosan azokat a matchup előnyöket tudtak kamatoztatni, amit ő az egész alapszakaszon megcsinált. Tehát, hogy egyszerűen nincsen nagyon ilyen típusú játékos egy még az NBA-ben, aki annyira jó ilyen magasként vagy erőcsatárként, hogy a padról kell beszélni, úgyhogy hogy egyébként mindent tud a játékból, és tényleg mindent tud. És ezért is beszélgetünk arról, hogy az a Karl Anthony Towns, aki egyébként szintén jól játszott, és idén le a kalappal előtte, majd itt is lesz egy érdekességem, hogy miben változott meg úgy igazából Gobertel a Timberwolves védekezése, mitől lett egy csapásra olyan jó, mert ebbe Towns is benne van, de hogy a lényeg az, hogy Naz Reid egy kincs, nincsen ilyen cserejátékos, szerintem senkinek se jelen pillanatban az NBA-ben, és a Nuggets probléma meg, ami viszont változtatható, hogy gyakorlatilag eddig az összes mérkőzésen, tehát írd és mond, az eddigi 6 meccsen mindegyiket borzasztóan kezdték. Tehát mindegyik meccsen minimum 10, de sokszor ilyen 12, 14, 15 pontos hátrányban voltak, vagy az első negyedben, vagy az első fél időben. És a kezdőkkel. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez akkor fordul át, amikor jönnek be a cserék a második negyed elején, hanem egyszerűen lassan kezdenek, dög lassan, és most már Melón is mondta, hogy gyerekek, most tehát ezen tudunk változtatni, és itt az ideje, tehát a második kör, leadtuk hazai pályelőnyt, mit gondoltuk, hogy mégis mikor szeretnétek jól elkezdeni egy meccset? Szóval nagyon-nagyon kíváncsi leszek a mai éli mérkőzés ebből a szempontból. Mind a két oldalon láttam meccsop előnyöket, és kijött az azért, amit a Timberwolves szeretne játszani, de majd itt kell beszélnünk Anthony Edwardsról, hogy mégis ez mennyire fenntartható, mert itt abszolút vannak kétségeim.
Igen, ugye én szerintem, amit, és most tényleg csak nagyon röviden, az első meccsnek az egyik legnagyobb tanulsága, hogy Rudy Gobert bent tudta tartani a palánk alatt a Timberwolves a védekezésével, ehhez nyilván kellenek kiváló egyéni védők, és ugye a Jokic-Murray two-man game-re, tehát oda általában az azért működik nagyon, mert muszáj rá segíteni, és hogyha már rá segítesz, akkor ugye jön Gordon, nyilván az ő embere segít be, tehát akkor jön Gordon és zsákol. Ugye ezt nagyon egyszerűen összefoglalva. Na most az történt, hogy nem féltek attól, hogy Murray bemegy a gyűrű felé, és megtámadja a gyűrűt, mert ott várt a Gobert, ezért aztán nem segített be túlságosan, és így Murray-t rákényszerítették volna a középtávolikra, de Murray ezt szinte egyszer se dobta el. Ami biztos vagyok benne, hogy egy olyan módosítás, ami megtörténik majd, és akkor azért jobban fel lesz adva a Minnesota-nak a lecke, de így egyértelműen kimondhatjuk, hogy a Minnesota nagyon jól levédekezte a Denvernek a fő támadó játékát, és sokkal jobban működött például az, amikor Joker posztolgatott. És én nagyon kíváncsi is leszek, hogy a második meccsen látunk-e, vagy lesz-e olyan meccs, amikor Joker ilyen 50 pontot dob, és végig posztoltatják, mert hogy az százszor jobban működött most, mint az alapjátékuk.
Mint hogy Gobert ellen voltak már ilyen meccsi a múltban egyébként.
Igen. És ugye nyilván ehhez az is kell, hogy Gobert, tehát hogy gyorsabban érjen fel a Denver, hogy esetleg Gobert maradjon ott Jokicson, mert Karl Anthony Towns erőben nagyon szépen meg tudja tartani Jokicot. Nem kifejezetten jó egy-egy védő, de arra legalább jó, hogy Joker ne menjen be teljesen a gyűrűig, miközben Gobert meg ugye betolja. És erre is láttunk példát az első meccsen.
Bocsi, de fontos, mert feldobtad ezt a témát, és gyors leszek, ígérem, hogy egyébként ott fordult meg többek között a Minnesota-nak a védekezése. Ugye régen mit játszottak? Towns-szal gyakorlatilag dropot, és ez Minnesota szurkolók saját bevallási szerint is Towns minden idők egyik legrosszabb drop védője. Tehát amikor ő neki ki kéne találni, hogy hol legyen, milyen pillanatban kéne ott lenni, és hogyan tud segíteni, ő abban kifejezetten borzasztó. És egyébként pont, hogy ember ellen nem rossz, amit mondtál. És ez már az újonc évükig visszamentünk, illetve volt az a kiki meccs a 8. helyért egy 5-6 éve, nem emlékszem, mert pontosan biztos emlékeztek rá, amikor Jokic ugyan megszórta magát, de Towns megdolgoztatta minden egyes kosarát. Tehát, hogy ez is egyébként segít a Wolves védekezésén, és Towns védekezésén különösen, hogy nem kell már neki dropot játszania, és Gobert ebben nem csak fizikai adottsága miatt sokkal jobb, hanem egyébként Gobert sokkal intelligensebb védő is, mint Towns.
Illetve, Gyuri, akkor téged kérdeznélek itt,
hát, ez az utolsó, ez eléggé nagy szakadék.
Igen, arra akartam rákérdezni, hogy mit látsz egyébként így a Denvernél, hogy támadójátékban hogyan fejlődhetnek, mert azért a Minnesota továbbra is ott fogja hagyni Peyton Watsonékat, hogy dobják be a triplát, tehát hogy a Minnesotának igazából folyamatosan van kiről lesegíteni, és ezt meg tudják úgy oldani, hogy aztán Gobert maradjon a gyűrű közelében, és amíg ezen a státuszkon nem tud változtatni szerintem a Denver, addig nem biztos, hogy 120 pontos outburstökre kell számítanunk tőlük.
Hát Jokicnak mindenképpen a hatékonysága kell, hogy javuljon, tehát azért tőle ez a 7 eladott labda, meg a kicsit ilyen zavarodott kezdés, az uncharacteristic, hogy szép magyarosan mondjam. Neki sajnos nem nagyon lesz más választás, pláne amíg Murray kicsit bajlódik a lábával, hogy ja, hát ez a minimum ez a 25 rádobás, ami az első meccsen volt, több faltot valahogy össze kell szeretni Goberttel, tehát meglátjuk, hogy mennyire bírja ezt szegény fizikailag. De elképesztőek a perimétervédő ugye a Minnesota-nak, tehát Murray-től nem sok jóra számítok. Itt egy hatékonyabb Jokic az azért nagy különbség lehet, mert mondom, ez a pár kihagyott pár olyan dobást, amit ő nem szokott kihagyni, meg sosem szokott eladni 7 labdát.
Hát meg a 7 labda eladás mellett is egyébként azt gondolom, hogy Joker, hogy is fogalmazzak csak, többször is életben tartotta ezt a csapatot. Tehát, hogy még így is klasszis teljesítménynek érzem egyébként, amit letett az asztalra. Murray-nél nyilván azért az van, hogy egyrészt zavarhatja a kisebb sérülése, de másrészt pedig, hogy itt több alkalmas védő van rá, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok a másik oldalról, mert hogy a Denvernek viszont egy alkalmas védője lenne szerintem úgy igazán, és az nem Christian korán attól még, hogy 0/4-et dobott róla Ant, de hogy Antre valójában Aaron Gordon az egyetlen értelmezhető védő, csak az olyan matchup hátrányt jelent majd a magas posztokon, hogy ezt nem tudja meghúzni a Denver. És ez nyilván probléma, és ez nyilván hozzájárult ahhoz, hogy Ant ekkora meccset hozzon, hogy Kentavious
Caldwell Pope-ot... De ezt miért mondod, hogy miért van akkora... Miért van akkor a meccs? Ha valakinek, akkor pont a Denvernek van azért még ott magas ember a Porter személyében, még ha nem is jó védő, de...
Hát most figyelj, a Porter fogja Karl Anthony támaszt, az óriási meccsap hátrány szerintem.
Ja, nyilván nem, nyilván Gobertre gondoltam.
Oké, rendben van, akkor hogyha Joker fogja Karl Anthony támaszt, az is egy meccsap hátrány szerintem. Szóval, hogy így, ja, én jó, szerintem okay, itt nincsen, függ, itt nincsen jó megoldás.
Oké, attól függ, ki van a pályán, igen. De hát az okay. Mindenképpen valamit kell kezdeni Entel, tehát hogyha nem bírja fizikailag KCP, akkor igen, akkor csak a Gordon dolog jöhet szóba.
Hát igen, mert KCP-t a második dribble-nél felrakja, a második labdaleütésnél felrakja a második sorba, annyival erősebb nála. Zoli, neked mi itt a megfejtésed, mert ezzel láthatóan szenved a Denver.
Gordon mindenképpen egy érdekes megoldás Entre. Itt az is kérdés, egyébként is erről akartam beszélni, hogy most Anthony Edwards tényleg ez a játékos, és ezt el is hiszük, mert én abszolút szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Tehát van egy 2 éves mintánk, ami azt mutatja, hogy Ant 51,9%-kal dobja a 2 pontosokat az NBA-ben, ami 3%-kal a liga átlag alatt van. És most hirtelen ő mindent bedob, és ténylegesen ugye van ez a vicces, hogy ő Michael Jordannek a Zabi gyereke, tényleg rohadtul hasonlítanak egyébként egymásra, és hogy most tényleg akkor a Fatterhez hasonlóan elkezdi dobálni a midrange-öket hirtelen, és minden beesik. Hát én ezt valahogy nem kajálom még be, ugyanúgy, ahogy a tripla százaléket sem, tehát 43%-kal ott meg gyakorlatilag ilyen Steph Curry-be fordult, tehát 6 mérkőzés, hány meccs volt eddig összesen? 4, neki 5, tehát 5 mérkőzéses mintáról beszélünk. Én azt mondom, hogy itt mindenképpen rá kell taposni nagyon erősen a fékre, és azt mondani, hogy feltenni legalább a kérdést, hogy akkor tényleg ez a játékos Anthony Edwards. Mondjuk, ha ez a játékos Anthony Edwards, akkor nagyon nagy bajban van, nem csak a Denver Nuggets, hanem igazából mindenki. Mert az eddigi 5 meccs alapján ő a playoff MVP-je. De mondom, én nem tudom elképzelni, hogy ő ez a játékos legyen. Hogyha igen, akkor visszamenőleg őt le lehet szídni a 2 alapszakaszért, mert akkor nagyon gáz, hogy így játszik az alapszakaszban. Nyilván még úgy is, hogyha nyilván fontosabb a playoff.
Neki régen is motivációs problémái voltak, emlékeztek, most már senkinek kell fejtni, de a draft környékén óriás
volt. Már a legelső playoffjában is jobb volt, mint az alapszakaszban, és tavaly is jobb volt. Igen, egyértelműen, de nem ennyivel. Tehát idén, az idei playoffban tényleg nem is superstar szinten játszik, hanem MVP szinten játszik.
Egyébként azt azért tegyük hozzá, hogy itt is volt egy, amikor duplázta a Suns a második meccsen, akkor rögtön jobban besült, ugyanis passzolni nem tud annyira, és ez egy szintén egy stratégia lehet a Denver részéről, hogy akkor próbáljuk meg duplázni, kiszedni a kezéből a labdát, csak hogy azt láttuk akkor, a Minnesota képes máshogy is nyerni, és abszolút benne van a potenciál.
Jó duplázott csapat, igen. És az a baj, ugye, hogy főleg Conley a utolsó valami 10 plusz meccsen, ilyen 50%-kal triplázik konkrétan a Denver ellen. És most Malone ezt is kiemelte külön,
igen,
hogy...
Igen, de azért abba lehet bízni, és kell is, hogy McDaniel ezt nem fogja bedobni, hogy a Kyle Anderson nem fogja bedobni, hogy...
Nyilván valamire tervezni kell, mert...
Viszont sajnos Nazrid befogja.
Jó, oké, lehet, hogy Nazrid bedobja, de azt mondom, hogy ez mind szép és jó, inkább azt is nézzük meg, hogy például McDaniels egy 0/7 vagy 0/9-el kezdett ebbe a szériába, neki is lesz nagy meccse, neki is lesz 20 pontos meccse, amikor bedobhat triplát, Nickel Alexander Walkernek is biztos, hogy ennél lesz jobb meccse, tehát, hogy itt maradt abszolút a tankban, és hogyha mondjuk duplázad Edwards, és ez emiatt aztán ugye a Minnesota rohadt gyorsan tudja körbejáratni a labdát, ez az egyik legnagyobb előnyük szerintem. Hogy ilyen okos játékosok, akik nem is csak az, hogy okos, hanem akik a rendszert nagyon ismerik, és nagyon gyorsan tudnak dönteni, hogy akkor merre menjenek, akkor ebből lesz nyilván jó pár üres tripla, ami egyébként, tehát az első meccsen egyik csapatnak sem volt, tehát mind a két gárda nagyszerűen védekezett. Ezt el kell mondani, hogy ez egy irgalmatlan magas színvonalú meccs volt, azért, mert egyszerűen alig maradt ilyen tisztességes dobóhelyzet, és azt ráadásul nagyjából be is dobták a csapatok, mondom kivéve azt a két játékos, akit említettem Minnesotából, és nem ezzel kell számolni, ők nem fognak összességében, mit tudom én, 2/13-at dobni, valami ilyesmire jött ki. Úgyhogy szerintem úgy is tud nyerni a Minnesota, ha a védekezését meg tudja tartani, ha Gobert bent tudja tartani a palánk alatt, hogy Ant nem dob, nem tudom én, 45 pontot. Én el tudom így is képzelni, és ez a válaszom arra, amit Zoli felvetett, hogy én is azt gondolom, hogy azért nem ennyire jó játékos még Anthony Edwards, de ez nem jelenti azt, hogy csak ilyen szupersztár teljesítményével nyerhet a Minnesota jelenállás szerint.
Nem, persze, tehát egyértelmű, neki nem kell ahhoz így játszania, hogy kompetitív legyen bárki ellen a Timberwolves, de ezt a szinte már legyőzhetetlen, ne nevezzük státusznak, mert nyilván nem ez a millió, ami őket most körbelengi, és ami ránk is hatással van, ahhoz viszont kell, hogy így játszom Anthony Edwards. Tehát, hogyha visszatér egy normál szintre, akkor azért egy alapvetően más csapat lesz a Timberwolves, és lehet, hogy már ebben a párharcban, de legkésőbb a konferencia döntő vagy döntőben biztos.
Azt szeretném még ezzel a párharccal kapcsolatban hangsúlyozni, hogy itt azért Murraynek, tehát most is a másik fél időben azt láttuk, hogy úgy szerezte a pontjait, hogy irgalmatlan nehéz helyzeteket dobott be. És itt azért Murraynek olyan feladata van, amit nem lehet tőle elvárni, hogy ezt megoldja. Tehát, hogy rendszeresen és két fél időn át. És ebből az következik, hogy igenis kell még valaki, aki tudja kívülről is bontani a védelmet, ha nem is támadni a gyűrűt, de például középtávolikba beleállni. És itt jön ki az, hogy tulajdonképpen ez is egy fajta naprendszer csapat, bár nem a klasszikus naprendszer csapat, de ugye egy ember köré épültek, és ezért fontos Murray, hogy legyen valaki, és ezt láttuk azért az elmúlt playoffokban is, hogy legyen valaki, aki azért hagyományos módon is tudja támadni az ellenfél támadójátékát, viszont, hogy nem nagyon van egyébként még egy ilyen ember a
MPJ azért ez, és őt meg kell süvegelnünk, tényleg ő nagyon-nagyon jól játszott. Ezen az első meccsen is, és eddig az egész playoffban. Hogy ő nem fog neked pertétlenül 30 pontot dobni, az igaz, tehát ha erre gondolsz, hogy egy ilyen, akár nagy volumenű scorer kellene még, akkor azzal lehet, hogy egyetértek, de ő azért ezt a 18-20-22 pontját azért nagyon hatékonysága be tudja rakni szinte bármelyik meccsen.
A gondolatmenetem arra futott volna ki, hogy Nate Duncanék egyenesen bemondták, hogy ha lehetne ilyen X-faktor, akkor az Reggie Jackson. És hogyha ezt a mondatot elmondod, akkor igazából baj van a Denver. Tehát, hogy...
akkor söprésről beszélünk itt is, hogyha Reggie Jackson kell a meccset nyerje.
De nem is feltétlenül, hogy meccset nyer, csak az, hogy mondjuk legyen még egy ball handler, aki hagyományos pick and roll-t is tud indítani, aki, hogyha mondjuk gyengébb védők, vagy ha van egyáltalán ilyen a Minnesota-ban, ugye, mert nem igazán, de hogy aki legalább valamit ki tud használni. Szóval erre én nagyon-nagyon kíváncsi leszek minden esetre itt a kisegítő személyzetnek, és a padnak is fel kell nőnie, mert most is azt láttuk az első meccsen, ugye, hogy igen, Nasrid bejött a negyedik negyedben, de ugye a második negyedben a Denver padja az jobb volt, mint a Minnesota padja, és ez már szerintem kb. Az egy negyed is a legtöbb, amit elvárhatnak. Szóval...
Közben megnéztem, hogy MPJ statjait 22 pontot átlagol, 8 lepattanóval 68%, 69%-os teljesítmény ebben a play-ba, szóval tőle ne várjunk el többet.
Ennél tényleg ne várjunk el. Nem, ebbe igazad van. Gyuri, van-e még bármi erről a párharcról neked?
Hát az, hogy nagyon jó lesz.
És egy... Én remélem, hogy nagyon jó lesz, de én félek, meglátjuk.
Érdemes elgondolkodni azon, amit Zoli mondott a Anthony Edwards dologról, mert én egyelőre nem merek megszólalni, mert ugye az első meccs alapján így konkrétan így leesik az ember álla, és hát nehéz erre szavakat állni. Én se tudom egyszerűen elhinni, hogy ez a mid-range shooting, ez tartható, viszont másik oldalról meg hát látod és nézed, és elképesztően magabiztos, és tudjuk, hogy ez mennyire ragadós, tehát mennyire ragad át egy csapatra.
Amúgy hihetetlen karizmatikus játékos, hihetetlen látványos játékstílussal, tehát nehogy bárki arra gondoljon, hogy én ellene drukkolok, mert nyilván ebben a párhazban ellene drukkolok. Én nagyon szeretném, hogy Ant egy...
Azért a szókincsét tudja kicsit majd javítani, mert...
Igen, de amúgy tök jó tenne a ligának, hogy egy amerikaiként full szupersztárrá válna, én még egy picit benyomnám a féket.
Kincs az ilyen klasszikus 90-es évek Lipcsei Pétert idézi, vagy nem tudom, tehát ilyen több benne a 860 Juno, meg ízé, tehát kicsit azért remélem még tud fejlődni, de iszonyatosan ilyen fun, izé marketingelhető figurának tűnik tényleg. Úgyhogy Tatum összekaphatja magát, mint a legjobb amerikai.
Tippelj egyet, Gyuri.
Én továbbra is, tehát akármennyire elképesztően brutálisan jók, én továbbra is azért bízom Jokicsba, idén még legalábbis, azt neki tudja, mi lesz ebből a Minnesotából, Gobert kora ide vagy oda, meg az, hogy nem lesz ott szerintem Towns jövőre, bocsánat az elkalandozásért. Én azt mondom, hogy tudom, hogy már egy 7 meccsest mondtam, de itt is azt mondom, hogy Denver in 7.
Zoli?
Én alapban is nagyon erősen gondolkodtam azon, hogy Minnesota in 6-et mondjak, vagy ezt mondtam volna, vagy Denver 7 meccsen, és hát így, hogy egy meccset már nyert a Timberwolves, nyilván egy kicsit csalunk, de így szerintem a legvalószínűbb végeredmény innen az, hogy a mini 6-ban nyer.
Én is így gondolom. Minnesota 6 mérkőzésen hozza ezt a párharcot. Most, amit eddig láttam, az alapján ez egy reálisnak tűnő eredmény. És akkor nézzünk át keletre. Mai utolsó párharcunk, a második kör negyedik párharca az nem más, mint a New York és az Indiana összecsapása. És nagyon-nagyon érdekes, hogy egyáltalán honnan kezdjünk neki ennek a párharcnak, mert emlékszem, hogy panaszkodtak páran, nagy csoportban is, tehát NBA Magyarország csoportban, hogy jaj, hát itt milyen színvonal van az Orlando és a Cleveland meccsén, miközben nem értek ezzel egyet, mert ott legalább mind a két csapat védekezett mégpedig jól, de a messze a leggyengébb színvonalú párharc az első körben, az a Bucks és az Indiana-é volt, és az tök jó, hogy az Indi tovább jutott, ahogy egyébként azt hiszem mindketten jósoltuk, vagy lehet, hogy Zoli, te Bucks továbbjutást vártál, de én biztos vagyok benne, hogy én Indi továbbjutást vártam, de így egyre inkább elfogy a bizodalmam az Indiánában, annyira rosszul játszottak, még győzelmek alkalmával is, hogy van egy ilyen nagyon klisés mondat, amit kimondanak, az Indiana egyelőre nem tűnik playoff csapatnak, miközben a New York meg a maximálisan annak tűnik az ő keménységükkel, egy olyan párazba jutottak tovább, ami nyugodtan lehetett volna 4-2 a fiatal Philadelphiának is, de úgymond tényleg kicsit akarati tényezőkkel jobban álltak, meg a szoros végjátékokban végül is, mert az összes szoros végjátékot hozott, tehát kimondhatjuk azt, hogy helyén voltak, és hogy képesek voltak 46 meg 48 percet játszani, hogy a játékosok, ez se utolsó, mondjuk nem tudom, hogy ennek mikor lesz meg a böjtje, mert egyszer csak valószínűleg meg lesz, de egy nagyon szűk rotációval felálló New York, elképesztően kemény csapat, és az Indiana meg egy tök puha csapat, és hogy ez hogy fog kinézni itt a playoff második körében, mert ha most megnézzük talentre, egyáltalán nincs hátrányban az Indiana. De lehet, hogy az amellett lehetne érvelni, hogy sőt. De stílusra és playoff keménységre meg igen, és akkor, hogyha ő nekik van egy ilyen puhább időszakuk, akkor hopp, 20-szal elment a New York, és elment a meccs, kész. Tehát, hogy ez az, amit nem lehet megengedni, és az Indiana nem engedheti meg magának, hogy úgy olyan mentalitással lépjen pályára, mint a Bucks ellen minden második meccsen. Zoli, meséld el nekünk légy, hogy mi történt az alapszakaszban a két csapat között.
Pacers 2-1-re nyerte az alapszakaszt. Mondják, beszéljük, hogy mennyire fontos, vagy nem fontos, szerintem nem annyira. Feltétlenül Halliburton egyébként a vesztes meccsen ugye perc limiten volt, az volt a februári időszak, amikor ugye megkérdőjelezték, hogy illetve nem kérdőjelezték meg, hogy mi a fenér van a pályán, mert mindannyian tudtuk, hogy miért van pályán a pénz miatt. És még egy kirívó esemény volt, hogy egy laza 23 asszisztos meccset tolt, egy 22 pontos 23 asszisztos meccset a Nixon, azt hiszem, arról beszéltünk is külön a podcastben. Egy elképesztő talentum nyilvánvalóan, de különösen a két csapat védekezésbeli különbsége, majd erről beszélünk kicsit jobban, az itt egy teljesen más faktor lesz, ugye. Nem emlékszem arra egyébként, hogy visszatérve arra gondoltam, amit mondta, hogy a Bucks mondtam, ezt szerintem nem, vagy ha mondtam, akkor nyilván hozzátettem, hogy Giannis, ha egészséges, hát nem, hogy Giannis nem volt egészséges, de ugye Lillard is kidőlt mellé, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy teljes mértékben értékelhetetlen az első kör, és a Pacersnél itt nem kellene semmilyen következtetést levonunk abból kb.
Hát ha csak nem negatív következtetést.
Tehát, vagy maximum negatívot, igen.
Gyuri, mit gondolsz erről a dilemmáról, amit mondtam, hogy talentben lehet, hogy az Indiana még jobb is az ellenfelénél, de így playoff keménységet eddig nem nagyon láttunk tőlük.
Én nem tartok ettől annyira, én inkább tartok attól, hogy el fog fogyni a New York, sajnos. Lehet ezt csinálni egy darabig, de ennek meg fogod fizetni az árát, tehát majd meglátjuk. Nyilván ne legyen igazam, de tényleg a negyed, mi az a, mennyi is tett a vége? 4-2, a hatodik meccsen már a komikus szinteket öltött, tehát tényleg DiVincenzo 48 perc, Hart 46 perc. Ami Harton egyébként szerintem kevés is, mert csodálkozom, hogy ő nem 48-at tolt. Én szerintem ezt nem lehet végig tolni az Indiana ellen. Persze más kérdés nyilván, ugye, hogy Halliburton milyen állapotban van, de legalább ő ilyen 30-32 perceket játszik, ha jól láttam. Tehát van egy kis lehetősége javulni, a triplája továbbra is katasztrófa, ez egyébként érdekes kérdés, hogy ez mennyire még mindig a felépülés, hogy ez a brutál jó triplázás volt, inkább fluk a szezon elején, bár kétlen, mert azért tavaly is jól dobta. De én itt valahogy nagyon-nagyon félnék a New York helyébe, hogy ez a tipses 45 percezés ez földbe fogja őket állítani. Ugye Brunson hatékonyságán már eddig is láttuk, mondjuk az utolsó meccs az jó volt, de azért inkább tartok attól, hogy ő ezt nem bírja. Ugye mivel nem teszik be egyáltalán Burks-öt, nyilván Miltont se, most meglátjuk McBride-ba mennyire bízik, tehát ki fog itt rádobni? Tehát az, hogy én egyébként Josh Hartnak a triplázásán kivészetlen csodálkoztam, mert szerintem egy katasztrofális triplázó, tehát az egész biztató, hogy párszor itt bedobálta ebbe a szériába, de úgy különben én abszolút úgy érzem, hogy ezt meg fogja tudni csinálni az Indiana.
Szerintem New Yorkot akartál a végén mondani, de mondd már el, légy hangosabban, mert most
nem. Hanem, hogy meg fogja tudni csinálni az Indiana. Tehát nem, hanem, hogy meg fogja tudni csinálni az Indiana, tehát hogy ők fognak ebből jobban kijönni.
Aha, önmagában azért értem a gondolatmenetedet, mert teljesen jogos aggodalom a New Yorkkal kapcsolatban az, hogy 7 ember.
De ez nem most kezdődött, tudod? Tehát ez már az alapszakaszban, igen, tehát az utolsó pár héten is ez volt, igen, már emlékszem, igen, még igen, azt a meccset is megnyerték, amit rohadtul nem kellett volna megnyerniük, és ott is 40 percet tette őket tips.
Igen, csak itt ugye az van, hogy még ahhoz képest is szűkült a rotáció, tehát hogy ez még szörnyűbb igazából, igen, most, de a New York, ha nem fárad el, akkor egyébként szerintem szét fogják pattanozni az Indit. Szóval elmondom, mik a problémáim az Indivel, és kíváncsi vagyok, Zoli, mit gondolsz erről. Az a problémám egyrészt, hogy Miles Turner, ahogy ezt te is és én is emlegettük, védekezésben már rég nem az a játékos. És ez ugye nagyon komoly következményekkel volt az alapszakaszban is, de szerintem most is azzal lesz. Egyrészt, másrészt viszont ő mindig is gyengébb pattanózó játékos volt, és most olyan pattanózó centerek és Josh Hart érkezik majd, hogy egyszerűen szerintem az Indiana el fogja bukni a matekot majdnem minden meccsen. Ehhez hozzájárul az is, hogy az Indi nem fog tudni elég labdát szerezni, főleg a Brunson féle metodikus megyek, bekeresem a helyzetet dolgokból, nem lesz könnyű labdát szerezni, miközben az Indiana egyébként nem egy nagy labda eladó csapat, de ugye rohan, és a New Yorknak ez a small ball line-upja, ahol Ananobi a négyes, ez viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy labdaszerzések után, lepattanók után, de akár még kosár után is szintén gyorsan játszon. Tehát szerintem a New York fel tudja venni ezt a sebességet, amit egy Embiid-es Philadelphiával ugye nem láttunk, és hogyha ez is igaz, akkor egyszerűen több rádobásuk lesz minden meccsen, mint az Indinek. Szóval, hogy én ettől féltem az Indianát, hogy ők a matekot nagyon csúnyán el fogják bukni, és különösen a lepattanózást.
Én is ezt várom, a Hartenstein féle line-upokban az a rohadt jó, hogy tudnak futni, tudnak lassabban játszani, de konstans az, hogy visszajönnek védekezésben, mindenki, Hartenstein is, konstant az, hogy nagyon jól tudják váltani egymást, ugye. Még ebben egyébként Brunson is intelligens attól függetlenül, hogy őt nyilván azért ő tudják leginkább támadni, vagy talán ugye egyedüliként ugye a Knicks line-upokban, kivéve persze, vagy kivétel volt, amikor ugye benn volt még a second unit a Bogi. Alapvetően ez a jó ebben a Knicksben, hogy semmiben nem olyan igazán kiemelkedők, de nagyon jó kb. Mindenben. Tehát nincs igazi gyengességük, és Pacers problémája az, hogy amikor ők igazán elemükben voltak, vannak, az szinte mindig gyenge védekező csapat ellen. És amikor ők ugyanúgy megpróbálják felgyorsítani a játékot egy jobb védekező csapat ellen, abból temérdek labdaeladás van. Én őszintén a Nesmith Brunson line-upot, vagy a matchupot sem látom nagyon jónak védekezésbe a Pacers szempontjából. Nesmith pont abban nem jó, és egyébként ez a Bucks ellen is kijött, ahol amikor ő volt az elsődleges védő, 44%-kal dobták róla a midrange-öket, ami kifejezetten jónak számít, és ugye Brunsonnak ez a fő erőssége. Nesmith egy nagyon jó, már én is megtanultam, ugye te is többek között edukáltál, Gábor, hogy egy nagyon jó all-around védő, aki sok mindent csinál jól, de nincs meg a sebessége, atletikussága ahhoz, hogy igazán rajta tudjon tapadni a labdaművészeken, mint amilyen Brunson is, aki nagyon-nagyon kreatív labda kezelő és labdavezető, és gyakorlatilag bárki ellen üresre tudja játszani magát midrange-ből. Nesmith nem tud ezzel együtt maradni, és akkor már ugye kijön az a dolog, hogy Siakam nyilvánvalóan ezen a ponton már túl lassú Brunsonra, tehát meg se lehet próbálni, én azt gondolom.
Szerintem meg fogják próbálni.
Lehet, hogy meg fogják próbálni, akkor viszont nem várok tőle túl sok jó dolgot. Mondjuk egyébként még az érdekes lehet, mert ugye Brunson azért tényleg nem ez a szélsebes. Szóval, ha valaki ellen működhet ez Siakam részéről, akkor az lehet egyébként pont egy ilyen típusú játékos. Szóval itt ezt lehet, hogy revideálom így gyorsan magam. Bár egyébként Brunson itt, hogyha visszatérhetünk még gyorsan a Sixers szériára, ő nagyon sokat fejlődött egyébként az első három meccs után abban, hogy azért sokkal gyorsabban vitte döntésre ezeket a dolgokat, és nagyon sokat ugrott, és javult a dobás minősége Páros második felére.
Hát gyanítom, hogy nem Hart kezd rajta, de az, hogy Nesmith-t és Siakamot is látjuk rajta, az valószínű.
Még ami érdekes lesz nyilván, hogy Josh Hart lesz valószínűleg az elsődleges védő Halliburtonon, és ugye valószínűleg OG akarod, hogy birkozzon Siakammal, és egyébként az OG Siakam az főleg neked, Gábor, szerintem
fantasztikus lesz. Sőt, ha Achiuva beáll, akkor szerintem négyesbe fog beállni, és lehet, hogy még ő is fogja majd Siakamot.
Még ő is foghatja majd, igen, úgyhogy azért külön csemege lesz neked.
Gyuri, mit gondolsz, hogy ugye említetted, hogy a New York esetleg ezt nem bírja végig. Ezen kívül milyen matchup előnyei lehetnek az Indiánának?
Nézte el valaki a VB-t?
Igen, néztük.
Mert azért az eléggé kijött a különbség, és az nyilvánvalóan egy teljesen más setup, de én nyilván egészség beleszámít, persze mindkét oldalon, mert mondom, a kilométerben de van Bransonba, de azért Halliburton klasszisát itt azért mindenképpen Branson elé tenném, hiába kapott az utóbbi nagyon nagy hype-ot, és tényleg iszonyatosan jó, de én bízom abban, hogy ez egy nagyon jó Halliburton széria lesz, és ez nagyon nagy előny lesz az ő oldalukon.
Tehát azt mondod, hogy Halliburtonnek ez a...
Összeszedi a scoringját.
Hát azért arra lenne egy fogadásom, hogy scoringban nem fogja utolni Branson, de persze, hogyha mellé 13 asszisztot kioszt, csak ugye azt láttuk, hogy Branson is kiosztotta azt a 13 asszisztot, szóval ezzel nem tudok így most így egyetérteni, de lehet, hogy igazad lesz.
Halina kifejezetten gyenge első köre volt, nagyon őszintén vagyunk. Tehát playmakingben nyilván hozta magát, ő mindig hozni fogja magát playmakingbe, de egyrészt a triplája az teljesen kuka, jelenleg ez tényleg Lukához lehet hasonlítani.
Hogy be kell dobni.
Igen, abszolút, tehát azon most mondtam igen, hogy Luke Allen, viszont nem ér oda abszolút a gyűrössze. Tehát nekem egyébként Halliburton még mindig nem tűnik egészségesnek, ha nagyon őszinte vagyok.
Ami nagyon tetszett, az Halliburtonnek a támadó pattanói, hogy az, hogy ugye van esze, azt így is ki lehet ám használni, és azt tényleg baromi jól csinálja, meg jól használja a magasságát. Összességében a New Yorkot valószínűleg az a csapat tudja jól megfogni, aki végig úgy tud nyomást helyezni Bransonra, hogy ne legyenek tök üresen a többiek, és erre nem tartom túl alkalmasnak az Indiánát, illetve nagyon nagy probléma nekem ez a lepattanózás, úgyhogy most én tippelek először.
Jó, de amit lepattanóz Gábor, amit lepattanózásba buksz Turner, azt azért a triplázással valamilyen okon legalább visszanyered, és azzal, hogy kihúzza Hartenstein-t, vagy Robinson-t a gyűrű alól.
Egyértelmű, és az is, Gyuri, hogy ez egy támadó széria lesz, tehát, hogy itt nem az a birkózás lesz, mint a Philly-vel a New Yorknak, hanem itt nekik is fel kell venni majd a kesztyűt, de ezt meg is tudják tenni, és szerintem itt azért bőven lesznek majd 110 pont fölötti meccsek, már mint mindkét oldalon egyszerre. Összességében azt gondolom, hogy szorosabb párharc lehet ez, mint elsőre gondoltam volna, mert elsőre azt gondoltam, hogy a New York egyszerűen keménységben olyan szinten föl fogja múlni az Indiánát, hogy nagyon nem lepődnék meg, ha 2-0-al indulna, és onnan pedig nem hiszem, hogy lesz visszaút. Most jelenleg úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lesz, hogy milyen ütemben és hogyan fárad el a New York. És az is, hogy például OG Anunoby, na őt nem lehet 45 percet tetni büntetlenül, tehát vele ezt csinálod, akkor ő azt nem fogja bírni ezt. Most
hát ez az.
Igen. Így Raptors drukkerként azért teljesen, hogy is mondjam, csak végigkövettem az egész karrierjét, és nagyon meglepődnék, hogyha nem lenne igazam. Től függetlenül...
És ugye ezért fájt nagyon Bogdanovics. Ezért fájt nagyon Bogdanovics sérülése. Pont azt a plusz 10 percet fogja emiatt megkapni, 8-10 percet OG, amit nem kéne neki.
És szerintem Achiuval lesz a megoldás, csak az nem olyan jó megoldás nyilván.
Amúgy hozzáteszem, hogy Tips se csinálta volna ezt, ha nem érezte volna, te már mit OG-nél, ha nem érezte volna azt, hogy ez kell az, hogy megnyerik a páracot, és valószínűleg igaza volt, mert az utolsó három meccsen játszott egyáltalán 40 perc felett, nyilván vegyük ki a hosszabbításos meccset, hát a másik kettőn is 47-et és 45-et.
Azért ő
Bogi melyik meccsen esett ki amúgy?
Bogi kiesett a második meccsen, azért játszott tudom, többet utána.
Na, de azt mondom, hogy a harmadik meccsen se játszott még, csak 39 percet. Tehát, hogy itt abszolút szerintem benne volt, és hogy úgy érezte, hogy ez kell az, hogy megnyerik ezt a párharcot egyértelműen, hogy őt is. De csak azt mondom ezzel, hogy szerintem nem fog feltétlenül OG 44-45 perceket játszani ebbe a párharcba minden meccsen, mint ahogy a első kör második felébe tette.
Hát, ha szoros lesz, akkor de. Ez attól függ, hogy hogy áll a meccs.
Jó, mondjuk jó, oké, de most ebbe belemegyünk persze, de akkor meg de, ugye visszafordíthatjuk. Jó, de akkor meg visszafordíthatjuk, hogy nincs más választás a tipsnek, ha nagyon őszinték vagyunk. Tehát akkor nem tudjuk elővenni ezért. Ja, igen, így értem, de igen, csak kicsit nekem olyan felhangja volt, mint hogyha hibáztattuk volna a tipset ezért, de most jelenleg lehet, hogy nincs más választás, hogy tényleg, ha
az alapszakaszban lehet hibáztatni, de most itt már mindegy.
Igen, ezzel egyetértek, igen.
Elképesztően fontos lesz, hogy Siakamot mennyire tudják majd megfogni, mert ugye félpályás támadásra kényszeríted a Indiana Pacers-t, akkor erre hozták oda a Pascal Siakamot, és az azért többé-kevésbé működött is az első körben, és nagyon kíváncsi leszek, hogy akár OG fogja, akár Hart, akár Achiuva, tehát hogy mit tudnak ezzel kezdeni, akár valamelyik center. Hogyha Siakam működik, akkor én szerintem, és én arra tippelek, hogy működik, akkor ezt el fogja húzni ezt a párharcot a Pacers. Viszont annak ellenére, hogy a New York van nagyobb veszélyben azzal kapcsolatban, hogy elfáradjon, szerintem a Pacers egy rosszabb playoff csapat, amelyik a szoros meccseket nem fogja tudni olyan szinten hozni, mint ahogy a New York bebizonyította, hogy tudja, és ezért most jelen pillanatban 7 meccsen a New Yorkot várom továbbjutónak. Zoli?
Én 6 meccsen mondom a Knicks-t, engem meglepne a 7 meccs ebben a pázol, és az is meglepne, hogyha ezzel a Halliburtonnál a Pacers tudna nyerni. Ha nyer a Pacers, akkor garantáltan sokkal jobb Halliburton-t fogunk látni.
Gyuri?
Az tök jó, hogy majdnem minden szériában ellen nem mentünk egymásnak. Ugye lehet, hogy vagy nagyon meg leszek dicsérve, vagy soha többet nem hívtok meg, de én Pacers in Six mondom, és azért Toppintól is egy jó kis revenge series-t várunk. Az utolsó meccs az már nagyon biztató volt.
Tényleg Obi Toppin is érdekes lesz a pályázban.
Én azt várom, hogy pályán tartatatlan lesz, de oké. Erre nagyon kíváncsi leszek. Májár György, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Én is köszönöm, Gyuri, hogy itt voltál, szia!
Zoli, mi pedig, mint ahogy a kedves hallgatók is hallhatják, nem jutottunk el oda, hogy búcsúzkodjunk, úgyhogy valószínűleg még ezen a héten elég hamar kell egy adást pattintanunk, de hát ez a playoff.
És a Sixers érdekes lesz, mert nekik tengernyi opciójuk is van, tehát anyagi szempontból is a nyárra, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudnak csinálni. Nyilvánvalóan fel sem merül a robbantás, és mi sem fogjuk felhozni ezt, mint reális opció, mert Embiiddel gyakorlatilag bele vagy betonozva abba, hogy meg kell próbálnod, és itt nagy kával, nagy elvel, nagy ellel, ellekkel.
Ellekkel.
Örülök, hogy itt lettem. Ellekkel. Örülök, hogy itt lettem az ellekkel együtt. Szia Gábor, sziasztok!
Én is köszönöm, Zoli, hogy ma is itt voltál. Kedves hallgatók, nektek is, hogy ti is itt voltatok velünk, és körünk gyűltetek, és természetesen jövünk ezen a héten a búcsúkkal, de majd elkezdünk reagálni is a második körre, úgyhogy gyaníthatóan 2 podcast jön ezen a héten, úgyhogy tartsatok velünk. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.